Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Már is egy aktuális kérdéssel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Ha hajlandóak a vevők megalkuvása, akkor akár 50 millióért is hozzájuthatnak kertesházhoz Budapesten. A Balla ingatlan tulajdonos vezetője szerint a 14. és a 16. kerületek kertes ingatlanjainak piacán ez gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás, azonban a külső pesti, illetve dél-budai kerületekben már akadnak ilyen árfekvésű ingatlanok. Ami leginkább szóba jöhet ezért az árért, az egy házrész, melynek alapterülete 50-60 négyzetmétertől 120-150 négyzetméterig változik. Ezeknél az ingatlanoknál a fő problémát ugyanakkor a rendezetlen jogi háttér jelentheti, figyelmeztetett a szakértő. Arról, hogy milyen lehetőségei vannak a fővárosban azoknak, akik kertesházba költöznének, Balla Ákossal Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Akár 50 millió forintnál is még csak beugró szintről beszélhetünk, inkább ennél feljebb lehet meghúzni az árakat. Látunk valamilyen mozgást ezen a piacon?
Nagyon sok minden változott az elmúlt lassan egy évben az ingatlan piacon, mint az életünk bármely területén is, de azok a kötöttségek nem igazán változtak, hogy a családosok esetében ugye a gyermekek iskoláztatása jellemzően ugye azokkal eltetünk, akik valóban home office-ban tudnak dolgozni, ugye ott a munkavállalásnak a kötöttsége megmaradt továbbra is az életünkben. És ezért azért a Budapest környéke, vagy Budapest nem tudta elveszíteni ezt a vonzerejét, hogy ugye innen nagyon sokan messzebbre költözzenek, tehát nagyon sokan Budapesten keresik a helyüket, vagy keresik azt a lakhelyüket, ahol egy lakásnál, ilyen egy nagy lakásszámú lakótömbnél lényegesen kellemesebben, tágasabban tudnak élni. Itt ugye most az érzetek is fontosak, tehát ez azok mellett, hogy ugye minden nap tömegközlekedünk, vagy ugye boltba járunk, ugye nem tudunk elszigetelődni egymástól, hiszen azért ugye ez a normál életet folytatóknak lehetetlen, de akkor is, amikor belépünk egy társasházba, ahol 40-50 lakóval együtt használunk egy liftet, egy előteret, egy folyosót, sokakat egy kellemetlen érzés fog el, és amikor sem megtehetik, és egyébként is vágyuk volt erre, akkor most ugye a családi házak, sorházak, ilyen, hogy a külvárosi ingatlanpiac felé kacsingatnak, és azért 50 millió forint körül összegedet már jól is teszik, hiszen ezért már kisebb vagy nagyobb kompromisszumok árán már lehet önálló ingatlant kapni.
Kifejezetten Budapest környékén beszélhetünk ilyen árkategóriáról, aki vidéken él, vagy ott keres lakást, annak egészen hajmeresztőnek hangozhat ez az ár, de mégis, hogyha a fővárosra szorítkozunk, 50 millió forintnál milyen méretű lakásokról, házakról beszélhetünk?
Nézzük ugye csak Budapestet, hiszen ugye a vidéki piacon valóban már azt mondom, hogy az 5-50 millió forintig találunk ingatlanokat, és ez egy nagyon-nagyon tág határ. Budapesten viszont azt kell, hogy mondjam, hogy 50 millió forintért bizonyos területeken nem találunk önálló családi házat, tehát például a mindig is népszerű 14., 16. vagy 11. kerületben ugye ez abszolút nem lehet szóba, hogy valaki ennyiért egy megfelelő minőségű családi házat talál, és amennyiben egy osztatlan közös tulajdon, dikerházat, sorházat talál, akkor is nagyon sok esetben jogi rendezetlenséggel, műszaki problémákkal találkozhat, és hogyha műszaki problémák alatt ugye nem csak a kisebb esztétikai, tehát mondjuk a festéssel vagy egyebekkel járó problémákat látjuk, hanem ugye a tetőszerkezettel, alapozással, süllyedéssel, különféle régebbi építési módokból akadó problémákat, vagy egy fakadó problémákat nézzük, akkor ezek bizony ugye komoly anyagi következményekkel lehetnek, akár ugye 5-8-10 milliós költségeket is óhatnak arra, aki megvesz egy ilyen ingatlant a következő években, hogy előkerülnek ezek a problémák, ekkora összegből lehet ezeket orvosolni. Tehát ez is lehet egy kompromisszum, hogy műszaki állapotban vagy egyéb kondícióban kötünk egy kompromisszumot, de lehet ez is kompromisszum, hogy például egy kicsit kiebbre megyünk, tehát mondjuk egy 17. kerület, 19., 18. kerület, 22. kerület, tehát a pesti oldal vagy a budai oldalnak itt a déli csücske, azért mindenféleképpen már 50 millió forintért tartozott olyan lehetőségeket, amiket érdemes megnézzünk.
Említetted itt ugye a felújítást, meg a jogi háttér tisztázását, mint felmerülő extra költségek, azonban a jogi háttér, hát az már egy nehezebb dió. Milyen buktatói lehetnek egy ilyen kertesház vásárlásának, ami mondjuk, aki korábban egy városi lakásban lakott, akár eszébe se juthat, vagy ott nem fordul elő. Vannak-e akár ilyen jogi tényezők, amik itt fontos, hogy tisztázva legyenek?
Ha önálló családjáratot veszünk, akkor ugye nem nagyon kell jogi problémákkal szembesülnünk, hiszen egymagunk tulajdonoljuk az ingatlan, nincsenek használatot vagy jogi helyzetet korlátozó tényezők. A problémák akkor merülnek fel, hogyha ketten, hárman vagy akár 80 tulajdonról mondjuk egy sorházi ingatlan, és ugye ilyen esetekben nagyon-nagyon fontos az, hogy legyenek írva azok a szabályok, ahogyan az ingatlant használjuk, azok a megkötések, amiket nem teszünk mondjuk egy ingatlanban. Nagyon fontos, hogy ugye a tulajdonviszonyok megfelelő módon legyenek kezelve, tehát ne szokásjogokra alapozzunk semmit. Ugye nagyon sokszor elhangzik az, hogy így szoktuk ezt csinálni, nem írtuk le ezt sehol. Ennek az igénye csak akkor merül föl, amikor már ugye a probléma előállt, és ezt nem szabad megvárni. Tehát érdemes csak úgy vásárolni, hogy ha addig nem is írták le a korábbi tulajdonosok azt, hogy hogyan használnak egy udvart, egy gépkocsibe állót, hogyan viselik mondjuk az épületnek a közös költségeit, hiszen egyébként ugye közös költségek ugye nem csak egy társasház esetében vannak, ahol 40-50 ember vagy 40-50 család lakik együtt, hanem egy kettő vagy egy négy lakásos háznál is vannak közös költségek. Tehát ezeket le kell írni, és pontosan el kell, hogy számoljuk. Sőt, egyébként ugye miközben ma Budapesten, hogyha egy 10.000 forintos különbség van mondjuk két háznak a közös költsége között, akkor aztán ugye nagyon sokan a lakók ezt a havi közös költség többletet már soknak ítélik, drágának ítélik egy társasházban ezt a fajta üzemeltetést. Ne felejtsük el, hogyha egy sorházban lakunk, akkor ugye nem 10.000-es tételekkel kell, hogy szembesüljünk havonta, nem lehet, hogy mondjuk egy 10 éves, 15 éves élettartamon belül egy teljes tetőszerkezetet vagy egy homlokzatot meg kell, hogy újítsunk, ami meg ugye sok milliós tétel, tehát sokkal nagyobb volumenekről beszélünk, és hogyha ebben nem vett részt mindenki a tulajdonosok közül, vagy nem egységesen vett részt, vagy akadályozja a másikat abban, hogy felújítsa a saját lakása fölötti tetőrészt, vagy a homlokzatot, vagy egyáltalán csak az élet körülményeit javítsa, akkor valójában egy nagyon kellemetlen szituáció tud kialakulni. Itt ugye sokkal több kellemetlenség alakulhat ki, mint mondjuk egy társasház esetében, ahol, hogyha van is egy-két kellemetlenkedő lakó, előbb-utóbb valahogy a társasház közössége azért kialakítja azt a normális rendet, aminek lennie kell. Egy kis lakásszám esetében viszont nagyon sokszor egy lakó küzd egy másik lakóval, és nagyon kellemetlen helyzetek szoktak ebből kialakulni. Adott esetben elértéktelenedhet az ingatlan, hogyha az rosszul van kezelve, és ennek ugye nagyon sokszor a problémája a jogi rendezetlenségre vezethető vissza.
Egy új ilyen lakóközösség létrejöttekor az egyszerű lakásvásárló kire számíthat? Elvárhatja ezt esetleg a kivitelezőtől, hogy az ilyen jellegű problémákban ő támogassa, vagy tényleg arról van szó, hogy valakinek úgymond a közösség élére kell állni és kezdeményezni az ilyen típusú vitáknak a megelőzését?
Ugye a beruházó kivitelező többség, hogy valójában ugye a könnyelv is fogalmaz a kivitelezők, valójában inkább a kivitelezésért felelősek, és már sokszor annak is tudunk örülni, hogy a kivitelezés határidőre és jó műszaki színvonalon valósul meg, de ez sem evidencia, tehát alapvetően ez is ma már nagyon sokszor csorbul. Ezen túl ugye a jogásznak, ugye a cégiratokat, vagy ugye a vásételt, és ugye később a társasháznak az iratait kezelő jogásznak az óriási nagy szerepe, aki vagy az, aki ugye alapvetően a beruházó megbízásából létrehozta ezt az épületet, de le is lehet váltani, lehet egy szakértőbbet hozni hozzá, hogyha erre a feladatra úgy érezzük, hogy nem jó az, aki ezt az alapvetően az adásvételi szerződéseket kezelte. Tehát ez egy jogi szakterület, és érdemes bevonni jogászt ebbe. Ez akkor is igaz, hogyha valahol mondjuk egy új társasház jön létre, vagy egy új kis lakóközösség jön létre, de nem is kellene társasházi formában működnie. Működhet ez egy osztatlan közös tulajdonban használati megállapodásokkal és megosztási megállapodásokkal. De ehhez ugye mindenféleképpen jogi szakembert kell bevonni, de ez egyébként vonatkozik arra is, amikor már egy kialakult, sok éven működő rendszer van, és ezen szeretnénk változtatni. Itt ugye ami még ugye fontos a jogászba vonásán kívül, ugye az a tulajdonos társaknak az akarata, tehát jó szemléletű emberek egymással meg tudnak állapodni rendkívül normális és jó menedzselhető dolgokban. A probléma akkor van, hogyha rossz szemléletű emberek vannak a lakóközösségben. Ezt ugye vezőként is vizsgálnunk kell, tehát hogyha vezőként nézünk egy ingatlan, és ugye az nem egy önálló ingatlan, vagy nem egy nagy társasház, ahol ugye úgy gondoljuk, hogy majd nem nekünk lesz gondunk a kellemetlenkedő lakók egy részével, akkor bizony, hogyha tudjuk, hogy itt nekünk egy négy lakásos házban a példa kedvéért három idegen családdal kell a különféle dolgokban beruházási, pénzügyi, jogi dolgokat megnyithatnunk, akkor azt javaslom, hogy mindenféleképpen a vásárlás előtt ismerjük meg a leendő szomszédokat.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Következzen akkor egy újabb aktuális hír. Költségcsökkentésre kényszerül az idén 155 éves fővárosi állat- és növénykert. Az állatkert szóvivője szerint ennek oka, hogy a járványügyi korlátozások miatt jelentősen csökkentek a bevételeik, amely elsősorban a látogatók hiányával magyarázható. Hanga Zoltánnal Lakatos László beszélgetett.
Az elmúlt hetekben egymás után látnak napvilágot elsősorban a kicsi magán állatkertek részéről felhívások, hogy segítséget várnak, mert már a fenntartási költségeiket nem bírják. Gondolom a fővárosi állat és növénykert azért ilyen filléres gondokkal nem küzd.
Nyilván ez a koronavírus világjárvány, illetve azok az intézkedések, amiket a járvány korlátozása miatt be kellett vezetni, és amik ugye az állatkertek életét is befolyásolják, azok nagy kihívást jelentenek a számunkra. És az egyik ezek közül az, hogy az állatkert működését azért nagy részt abból a bevételből finanszírozzuk, ami az állatkert működésével kapcsolatos, tehát abból fedezzük azokat a költségeket, amiben az állatkert fenntartása kerül. És hát most nyilván a bevételi oldalon itt bizony nagy kiesést jelent. Két dolgot lehet ilyenkor csinálni, egyrészt más bevételi forrásokat keresni, és hát azt azért el kell mondjam, hogy egyrészt az állatkertet fenntartó fővárosi önkormányzat sem hagyott magunkra minket, másrészt pedig ugye a Magyar Állatkertek Szövetsége tagságába tartozó állatkerteknek a kormány is adott olyan támogatást, ami hát tekintettel van erre a rendkívüli helyzetre, hogy az állatkertek nem fogadhatnak látogatókat.
És hát gondolom, hogy ezek a támogatások ezek nem feltétlenül fedezik az összes kiadást. Emiatt szükség volt bármit átgondolni, áttervezni, esetleg akár munkatársaktól megválni.
Munkatársaktól nem kellett megvárni. Egyrészt ezzel kapcsolatos kényszer sem volt, de másrészt meg a munkatársainknak a munkájára továbbra is szükség van, hiszen attól még, mert az állatkert nem fogad látogatókat, az átkapuk mögött az intézmény továbbra is működik. Ez részben az állatokról, növényekről való gondoskodást is jelenti, ugyanazon a magas színvonalon, mint máskor. Másrészt azt is, hogy az is egy fontos teendő ilyenkor, hogy az állatkerti élményeket és az ismeretterjesztő tevékenységünket, ha máshogy nem, hát akkor az interneten keresztül jutassuk el a közönséghez, és hát persze ez sem magától jön létre, ezen is sokat kell dolgozni a munkatársainknak, tehát mindenkinek van munkája, mindenkinek van feladata, és ezért sem jöhetett szóba az, hogy munkatársaktól megváljunk. De amikor arról beszélünk, hogy a kiadási oldalon mit kell változtatni az eredeti tervekhez képest, abból adódóan, hogy hát itt ugye rendkívüli helyzet van, de akkor inkább azt lehet elmondani, hogy a különböző kiadásokat rangsorolni kell abból a szempontból, hogy vannak olyanok, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy ebben a helyzetben is működjön az állatkert, és vannak olyanok, amelyek fontosak ugyan, de mondjuk néhány hónapig azért, amíg mondjuk az állatkertnek újra lesznek saját bevételei, ezeket el lehet halasztani. Tehát nyilván mondjuk fontosabb az, hogy az állatok a megfelelő takarmányt megkapják, mint az, hogy mondjuk egy korlátot esetleg mikor festünk le. Tehát ilyen típusú átgondolásra kiadásoknak nyilván szükséges, és ezt meg is tesszük.
És az állatok hogy viselik azt, hogy nincsenek látogatók?
Az állatok élete nem sokat változott igazából, hiszen minden olyan dolog, ami az életüket és a jólétüket meghatározza, arról ugyanúgy gondoskodunk most is. Az egyedüli különbség természetesen az, hogy nem látnak maguk körül látogatókat, ahogy egyébként máskor szoktak. Erre a különböző állatok különbözőképpen reagálnak, tehát vannak olyan fajok is, ahol érzékelhető az, hogy egy kicsit el is szoktak a közönség jelenlététől, és amikor ugye újra nyitás van, akkor őket folyamatosan kell hozzászoktatni a közönség jelenlétéhez. Ez már ugye múlt tavasszal is így történt. Például az oroszlánoknál vagy a zsiráfoknál ez megfigyelhető. De vannak olyan állataink is, akiknél meg inkább az a tapasztalat, hogy kifejezetten az látszik a viselkedésükön, hogy hiányzik nekik az, hogy közönségük van. Az oroszlánfókák ilyenek például, de ilyenek a páviánok is. És hát azt is fontos elmondani, hogy például az oroszlánfókáknál a szokásos tréninget, látványetetést, azt ilyenkor is megtartjuk, hiába nincsenek látogatók. Egyrészt azért, mert az állatok ezt saját maguk is igénylik, tehát az oka az nem csak az, hogy ez egy látványos közönségprogram, hanem az állatok számára is fontos foglalkozás. De ugye a másik dolog, hogy annak a programnak a keretében, hogy az interneten keresztül igyekszünk állatkerti élményeket eljutatni a közönséghez, webkameráink is vannak, például az oroszlánfókáknak a medencéje is be van kamerázva, és tulajdonképpen a webkamerán keresztül valós időben lehet követni például az oroszlánfókák etetését, tréningjét.
Most már több helyről lehetett hallani, hogy állatkertekben találtak COVID-fertőzött vadállatokat. Ezzel mi a helyzet? Mennyire kell most odafigyelni arra, hogy esetleg a fővárosi állat és növénykertben élő állatok milyen állapotban vannak?
Az állatkerti gyakorlatban, amióta ez a bizonyos koronavírus járvány ilyen problémát okoz az emberiségnek, azóta egy-két szorványos esetről lehet tudni, hogy állatkerti állatok is embertől elkapták ezt a bizonyos koronavírust, hiszen annak is többféle típusa van. Ugye a bronxi állatkert nagymacskáival, oroszlányaival, trigriseivel, illetve a San Diego-i állatkert gorilláival kapcsolatban volt ilyen eset, de azért ezek elég ritka alkalmak. Ugye mi annak idején, mikor ez az egész járvány elkezdődött, sőt még Magyarországra el sem jutott, már akkor ugyan nem lehetett tudni, hogy ezt egyáltalán elkaphatják-e az állatok, de már elővigyázatosságból bizonyos intézkedéseket bevezettünk. Ez részben az állatok gondozását érinti, a takarmány előkészítést, és közben, hogy milyen védőfelszerelés, maszkot, kesztyűt használnak a munkatársaink. Részben emiatt volt az is, hogy abban az időszakban, amikor tavaly májustól novemberig ugye nyitva voltunk, akkor például azok a bemutatóhelyek, ahol a közönség bemehet az állatok közé, azok viszont zárva volt. Tehát eleve elővigyázatosságból tettünk ilyen megelőző intézkedéseket, de arra is föl vagyunk készülve, hogyha esetleg valamelyik állaton a koronavírus tüneteit látjuk, hiszen ilyen esetre van teszt, és van erre egy nemzetközi protokoll is. Azt azért érdemes még elmondani, hogy például az emberszabású majmoknál és sok más állatunknál eleve a koronavírustól függetlenül már évekkel, évtizedekkel ezelőtt is olyan férőhelyeket alakítottunk ki, amelyek minimálisra csökkentik a fertőződés lehetőségét, hiszen a koronavírustól függetlenül is az emberszabású majmokról például köztudott, hogy ők viszonylag fogékonyabbak az emberi betegségekre már csak a közeli rokonság okán is, és ezért van az, hogy a komolyabb állatkertekben, ugye a belső férőhelyeknél, ahogy nálunk is páncélüveggel választják el ezeket az állatokat a közönségtől, a külső férőhelyen pedig hát akkora a távolság a száraz árkoknak köszönhetően, sőt mi még egy finom szövésű hálót is oda kifeszítünk, hogy ne lehessen tárgyakat bedobni az állatokhoz, hogy gyakorlatilag ez a nullára csökkenti annak a lehetőségét, hogy mondjuk például embertől koronavírust ezek az állatok elkapják.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is egy érdekes fenntarthatósági téma következik. Hulladékmentes üdítő gyártásba kezdett a Hell Energy. Legalábbis egy teljes termék kategóriából kivonják a PET palackot. Így a Szikszó szénsavas italai 100%-ban és végtelenszer újrahasznosítható alu dobozokba kerülnek. A vállalat lépése környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokon alapszik. A szénsavas üdítők nagy része ugyanis műanyag palacban kerül itthon a boltokba. A Hell Energy Magyarország ügyvezető igazgatója azzal érvel, a műanyag csomagolás legnagyobb része szemétként végzi, mert nem újrahasznosíthatóak. Cserkelye Barnabást, Somodi Evelin kérdezte a részletekről.
Már több mint 5 éve köteleztük el magunkat az alumínium, mint végtelenszer újrahasznosítható csomagolóanyag mellett, és azóta folyamatosan csökkentjük a portfóliumban az egyfelhasználatos PET palackok arányát. 2015-ben mi azt vállaltuk, hogy 5 év múlva 5%-ra csökkentjük ezt az arányt, és tavaly sikerült is teljesítenünk ezt. Most pedig azt vállaljuk, hogy 2025-ig ezt az arányt 1% alá fogjuk csökkenteni. Ennek a tervezett folyamatnak az újabb állomásához érkeztünk azzal, hogy szénsavas üdítők esetében a PET palackos kiszerelés kivezetésével átálltunk az alumínium csomagolással. Ráadásul a világon elsőként idén februártól a hidrocirkál alumínium alapanyagot használjuk, amely legalább 75%-a igazoltan már visszagyűjtött aludobozok újrahasznosításával készül.
Az aludobozoknak egyébként mekkora aránya újrahasznosítható?
Az alumínium italdobozok megfelelő gyűjtés és kezelés mellett végtelenszer és teljes mértékben minőségvesztés nélkül újrahasznosítható. Az összes italcsomagolás közül az alumínium hulladék a legértékesebb, ugye a visszagyűjtésük és az újrahasznosításuk a legnagyobb arányban megoldott. Ezek a tények támasztják alá azt, hogy a valaha gyártott alumíniumnak mintegy 75%-a még mindig használatban van különböző termékek formájában. Például az italdobozok esetében a hatékony körforgásnak köszönhetően 60 nappal azután, hogy a fogyasztó a szelektív hulladék tárolóba dobta az aludoboz, ismételten kész termékként kerülhet a boltok polcaira.
Tudna erre konkrét példát hozni, hogy miért is környezetbarátabb megoldás az, hogy a PET palackos helyett az alumínium italos dobozra cseréljék a csomagolást?
A leglényegesebb különbség, hogy az aludoboz 100%-ban és végtelenszer újrahasznosítható, míg a PET palackból gyakorlatilag csak egyszer-kétszer készülhet hasonló minőségű PET palack. Ennek az az egyszerű oka, hogy az újrahasznosítás során a műanyag természetéből adódóan molekuláris szinten elfárad, így még ha újra is hasznosítjuk egy pár alkalom után legfeljebb alacsonyabb minőségű értékcsökkentett termék, például lábtörlő vagy kerti bútor lesz belőle, ami már nem hasznosítanak újra, így végül szemét lesz belőle. A műanyag hulladék legnagyobb része több száz évig veszélyezteti az élővilágot, és ha így folytatjuk, akkor az évszázad közepére óceánjainkban a műanyag tömege magasabb lesz, mint a halak. Az is probléma, hogy a műanyagok újrahasznosításához szükséges technológiai kapacitások és visszagyűjtési rendszerek hiány jelenleg képtelenség a gyártók által kibocsátott mennyiséget teljes mértékben újrahasznosítani. Tehát felnőtt gyártóként ezek alapján számunkra logikus lépés volt csökkenteni a PET palackok kibocsátását, és előnyben részesíteni egy végtelenszer újrahasznosítható és értékes alapanyagot.
És a Hell Energy a következő években gyártási szerkezetét tekintve milyen változásokat kíván életbe léptetni? Pontosabban milyen lépésekkel szeretnének környezetbarátabb termelést elérni ebben az esetben?
Cégcsoportunk elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt, rövid és hosszú távú stratégián kialakításakor a beruházásaink tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk az energiahatékonyságra. Fokozottan figyelünk a tudatos energiafogyasztásra, hiszen prémium minőségű termékeink a környezettudatos gondolkodás jegyében készülnek. A PET-es kiszerelésbe 2013 óta nem investáltunk, míg a közelmúltban két új aludobozos töltősorral is bővítettük a gyártókapacitásukat. Változtatni nem kellett a gyártási szerkezeten, és az elkövetkezendő években is ezen az úton haladunk tovább.
És a zöldítés, a zöld fejlesztési program mekkora költséget jelent a cég számára?
Cégcsoportunk 2015-ben foglalt állást az alumínium mellett, amikor lányvállalatunk, a Qualtipak Zrt. Úgy döntött, hogy megépíti Magyarország első és azóta is egyetlen alumínium italdobozjárát. Ebben a döntésben a legfőbb szempont a környezettudatosság és a fenntarthatóság volt, hiszen napjainkban már köztudott, hogy az olcsó egyszerhasználatos műanyagcsomagolásokkal már nem lehet a körforgásos gazdaság ajtaján bekopogtatni. A fogyasztók már jobban várhatják el a legnagyobb piaci szereplőktől, hogy felelősség tudatos döntéseikkel óvják a bolygót, és példát mutassanak más látók számára is. Tény, hogy a hidrocirkál alumínium eleve drágább alapanyag, mint a műanyag, de ezt a többet költséget vállaltuk, és vállaljuk is, mert felelős gyártóként hiszünk az alacsony széndioxid kibocsátású körforgásos gazdaságban.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.